Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi mennyei atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk elején a 84. Zsoltár első versét énekeljük, így kezdődik az első verse, Ó seregeknek Istene! Folytassuk tovább Isten tiszteletünket a megkezdett 84. Zsoltár 5.-6. versének éneklésével. Az 5. vers így kezdődik, mi pajzsunk, ó Úristen! Segítségünk, Isten tiszteletünkre az áldás jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassák meg a testvérek a Heidelbergi KT soron következő 32. úrnapi kérdésfeleleteit.
Mivel tehát a mi nyomorúságunkból, minden érdemünk nélkül kegyelemből szabadultunk meg Krisztus által, miért kell jót cselekednünk? Azért, mert Krisztus, miután vére által megváltott, szent lelke által meg is újít minket az ő hasonlatosságára a végre, hogy egész életünk folyásával megmutassuk Isten iránt való háladatosságunkat az ő jó téteményért, és így Isten dicsőítessék általunk továbbá azért is, hogy a mi hitünk felől, annak gyümölcsei által mi magunk is bizonyosakká legyünk, és istenes életünkkel fel a barátainkat is megnyerjük Krisztusnak. Nem üdvözülhetnek tehát azok, akik háládatlan és bűnben megáltalkodott életükből nem térnek meg Istenhez? Semmiképpen nem. Mert miként az írás mondja, se paráznák, se bálványimádók, se házasságtörők, se lopók, se telhetetlenek, se szidalmazók, se ragadozók nem örökölhetik Isten országát.
Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, Istenünk igéjét, ugyamint írva található Máté evangéliuma 26. fejezetében, az első 16 versben. Amikor Jézus befejezte mindezeket a beszédeket, így szólt tanítványaihoz. Tudjátok, hogy 2 nap múlva lesz a Páska ünnepe, és az emberfia átadatik, hogy megfeszítessék. Ekkor összegyűltek a főpapok és a nép vénei Kajafás főpap palotájában, elhatározták, hogy Jézust csellel elfogják és megölik. De ezt mondták, ne az ünnepen, nehogy zavargás legyen a nép között. Amikor pedig Jézus Betániában, a leprás Simon házában volt, oda ment hozzá egy asszony, akinél egy alabástrom tartóban drága olaj volt, és ráöntötte az asztalnál ülő Jézus fejére. Amikor látták ezt a tanítványai, bosszankodtak, és ezt mondták, mire való ez a pazarlás? Hiszen el lehetett volna ezt adni sok pénzért, és odaadni a szegényeknek. Amikor ezt Jézus észrevette, megkérdezte tőlük, miért bántjátok ezt az asszonyt? Veletek lesznek, de én nem leszek mindig veletek. Mert amikor ezt az olajat a testemre öntötte, a temetésemre készített elő. Bizony mondom nektek, hogy bárhol hirdetik majd az evangéliumot az egész világon, amit ez az asszony tett, azt is elmondják majd az ő emlékezetére. Akkor a 12 közül egy, akit Iskáriótes Júdásnak hívtak, elment a főpapokhoz, és így szólt. Mit adnátok nekem, ha kezetekbe adnám őt? Azok pedig 30 ezüstöt fizettek neki. Ettől fogva kereste az alkalmat, hogy elárulja őt. Feleljünk Istenünk szavára, imádkozzunk hozzá. Köszönjük a drága Istenünk, hogy összegyűjtöttél minket a te házadban, azért, hogy figyeljünk rád. Köszönjük azt te kegyelmet, hogy itt vagy közöttünk, hiszen ez az ígéreted, hogy velünk vagy minden napon a világ végezetéig. Köszönjük, hogy itt vagy, igéd által is, mert szólni akarsz hozzánk. Köszönjük, hogy van üzeneted, és köszönjük, hogy te készíted el ehhez a mi szívünket is. Hiszen tudod, hogy mi magunktól nem tudunk rád figyelni, magunktól csak félreértjük az igédnek az üzenetét. Arra kérünk, hogy ne értsük félre, tudjuk azt magunknak hallgatni, és hadd lehessen belőle utána még inkább odaszántabb, engedelmes életünk. Urunk, imádkozunk a gyülekezetekért, ahol hangzanak az igék, hogy mindenütt te szólj, és te légy ott kegyelmeddel. Kérünk azokért a testvérekért, akik pihenésüket, nyaralásukat töltik, hogy te üdítsd fel őket, hogy légy ott jelen az ő pihenésükben, kapcsold ki őket a virág forgásából, és tudjanak ott is rád figyelni. És kérünk, hogy áld meg mindegyikünket, hogy ne úgy menjünk haza, mint ahogy eljöttünk, hanem veled betöltekezve. Amen. Isten igéjének hallgatására készülve a 470. dicséretünk 3. versét énekeljük. A 470. dicséretünk 3. verse így kezdődik, Úr Jézus, nézz le rám! Yeah. Istennek az az igéje, amelynek alapján szent lelkének segítségével üzenetét hirdetni kívánom köztetek, írva található a már felolvasott evangéliumi szakaszban, közelebbről Máté evangéliuma 26. fejezetében, egyetlen egy verset olvasok, a 8. verset. Amikor látták ezt a tanítványai, bosszankodtak és ezt mondták, mire való ez a pazarlás? Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, így helyettesítés gyanánt vagyok itt, és a mi gyülekezetünkben Máté evangéliuma szerint olvassuk vasárnapról vasárnapra az igéket, és bevallom őszintén ez a múlt vasárnap délelőtti szakaszunk volt ott Újpest belsővárosban, és úgy voltam vele, hogy ezt hozom itt a testvérek közé. Biztos nem véletlen hozhattam volna a mai szakaszt is, de valahogy úgy voltam vele, hogy nekem magamnak is jó volt ezt végig gondolni, hogy is van itt ebben a történetben, hogy tényleg mire való ez a pazarlás. Mi nagyon különbözőek vagyunk, ahányan vagyunk, úgy osszuk be a pénzünket, és lehet, hogy mindenki ismer olyan embereket, akik nagyon-nagyon tudnak spórolni, hogy még a vécepapírt is beosztják, hogy két kocka és nem több egy alkalomra, vagy nem vásárolnak többet, szigorúan meg tudják állni, mint amire feltétlenül szükségük van. Vannak, akik egyenesen úgy adják ki a pénzt a kezükből, minthogyha a fogukat húznák. Különösen gondolok itt olyan testvérekre, hogy nagyon megtanulták a spórolást, akik még a háború idején éltek, és tudják, hogy igen, a keveset, azt bölcsen be kell osztani. Míg vannak olyan emberek, akik gondolkodás nélkül szórják, akár milliókat is, mert nem számít, élnek a mának belőle, nem számít, mert nincs mérték, mert igazából nincsen érték. Valahol annak alapján használjuk mi mindig a pénzünket, hogy mit tartunk értéknek, és itt a történetből nem azt látjuk, hogy mi az érték, hanem azt látjuk, hogy ki az érték. És ez mindig fontosabb kérdés az előzőnél, hogy ki számunkra az értékes. A Szentírás összességében arról beszél, hogy a mi Istenünk nagyon-nagyon bőkezű, pazarló Isten. Már rögtön az első lapjain ezt olvashatjuk a Bibliából, hogy az Isten hogyan teremt, hogy mi mindent teremt, és ha körülnézünk, most még a megrontott teremtésen is azt látjuk, hogy annyiféle színárnyalatot teremtett, annyiféle virágot, állatot, alakzatot, és tudhatjuk már így az internet korábban különösen is, hogy még a mély tengerekben is csodálatos halakat, színeket, vagy a magas hegyeken a hópelyheknek is ezerféle sokkal több alakzata, formája van, egyik szebb, mint a másik, pedig ott senki nem látja azokat. Tehát az Isten oda is befektet, ahol nem várható nyereség. Biztos jól ismerjük a magvetőnek a példázatát, hogy a magvető a példázatban szórja a magot, szórja mindenfelé, szórja köves helyre, gyomos helyre, útfélre, és utána jegyzi meg a Szentíró, hogy és némelyek jó helyre estek, és némelyek hát hozták a termést. 30 annyit, 60 annyit, vagy 100 annyit. Egy normális szántóvető, vagy ha valakinek van kiskertje, akkor tudja, hogy nem össze-vissza szórjuk a magot, hanem azt csak célirányosan, és azt is nagyon vigyázva, hogy hány szemet és hova teszünk belőle. Isten pedig olyan Isten, hogy szórja a magot. Hinti az ő igéjét, adja az ő kegyelmét. Az egész Ószövetségen az vonul végig, hogy az Isten olyan népet választ magának, akiktől nagyon kevés viszonzást kap. Isten nagyon szereti az ő népét, mindent megtesz értük, számtalan csodát láttat velük, és a nép mégse érti meg, hogy milyen hatalmas, szerető Istenük van. Nagyon sok szolgát küld feléjük az Isten, hogy megtérjenek hozzá, és a nép nem becsüli meg az Isten küldötteit. Az Isten felhozza a napját jókra, gonoszokra egyaránt, esőt ad igazaknak és hamisaknak, egyformán gondoskodik életünk fenntartásáról, és mi cserébe mit teszünk? Hát leginkább a hátunkat mutatjuk neki. Két héttel ezelőtt voltam az egyik öreg otthonunkban, a Király utcai öreg otthonban. Kicsit nehezen gyülekeznek ott a nénik, tehát az elején van idő egy kicsit beszélgetni velük, És jött az egyik néni járó kerettel, és mondta, hogy hát van egy kérdése. Hát ő nem érti az igét. És hát melyik igét nem érti? Azt az igét nem érti, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Hogy micsoda dolog ez. Ő bizony ilyet nem tenne, hogy feláldozza a fiát, egy szem gyerekét odaadni a bűnösökért. Hát ez lehetetlenség. Ez pazarlás. Pedig erről beszél az evangélium, Istennek erről a pazarlásáról, hogy a bűnös emberekért az Isten odaadta egyszülött fiát. Mert a szeretethez hozzátartozik ez a pazarlás, hogy nem számolgatja, hogy mennyit ér, vagy mennyit kap vissza, vagy érdemes-e egyáltalán, megéri-e, mert az igazi szeretet az a legdrágábbat akarja adni, ott nincs helye számolgatásnak, fontolgatásnak és mérleglésnek. És amit mi szeretetből teszünk, akkor ott soha nem számolgatunk, hogy na, véletlenül se adjak többet egy forinttal sem, mint amennyi szükséges, hanem akkor ott azon van a hangsúly, hogy a legszebbet adjam, a legtöbbet adjam, a legjobbat adjam, és az igazi szeretet akkor boldog, hogyha mindent oda tud adni. Ugye ezt látjuk az evangéliumokból, hogy így adta az Atya értünk a legdrágábbat, egyszülött fiát a halálba. Neki sokba került, és ő ezt már eldöntötte, hogy így lesz a világ alapjainak lerakása előtt. És tudjuk, hogy az Úr Jézus Krisztus is erre igent mondott. Tehát Isten odaadja a jót a rosszért. És miért nem pazarlás az, ami itt a történetben zajlik? Mert Jézus Krisztus a kereszt felé tart. Halála előtt vagyunk néhány nappal. Mind a három, hát három evangélista is megemlíti ezt a jelenetet. Egy kicsit mindegyik másként emlékszik rá. És amit így felolvastam Mátéból, ez egy nagyon szépen keretezett rész, hiszen a kezdő igékből megtudhatjuk a nagy tanácsnak a döntését a főpap udvarában, hogy tanácsot tartottak, hogy Jézust csellel elfogják és megölik. A végén pedig már ott látjuk, hogy Júdás ott van és kérdezi a főpapokat, hogy mit adnátok nekem, ha kezetekbe adnám őt. És meg is egyeznek 30 ezüst pénzben egy rabszolga árában. Nekik ennyi volt Jézusnak az értéke. Egy rabszolga ára. Itt pedig egy asszony a poklos Simon házában, Betániában egy drága kenettel teli alabástrom szelencét tör föl, és a drága olajat ráönti Jézus fejére, az egészet. Tehát két sötét rész között ott van egy világosság az asszony cselekedetében, és mutat előre célirányosan a kereszt felé, a legnagyobb eseményre, hogy ott mi fog majd történni, hogy Jézus Krisztus megáldoztatik, értünk megy a halálba. Az asszony itt drága kincsét hozza. Írás magyarázók írják, hogy valószínű, hogy esetleg ez a nász ajándékba kapott szelencéje volt, de lehet, hogy évekig gyűjtögette ezt a vagyont, ami benne volt, abban egyet értenek, hogy igen-igen nagy értéket képviselt ez a kenet, annyi lehetett, mint egy évi keresete egy embernek, hát nem tudom kinek mennyi a keresete, lehet, hogy akár 3 millió, vagy annál több érték is benne van. Máté szerint nem ismerjük az asszonynak a nevét, a többiek beazonosítják, van amelyik evangélista Máriával, akinek a testvérét Lázárt feltámasztotta, a másik evangélista Mária Magdalénával azonosítja be, akit meggyógyított. De nyilvánvaló, hogy itt nem is a név a lényeges, hanem amit tett, hogy megértette, hogy kicsoda ez a Jézus Krisztus. Megértette, hogy ő az Isten fia, a felkent messiás. Tehát a megkenetés az valahol messiás köszöntő cselekedet volt. És ezt nem értették meg sem a főpapok, sem az írástudók, de megértette egy asszony. Tehát tulajdonképpen itt Jézus Krisztus felkenetésének vagyunk a tanúi, mint ahogyan felkenték a papokat, a prófétákat, a királyokat. Jézus Krisztus mind a három volt egyben, és mint ahogyan Péternek, a tanítványnak sem test és vér jelentette ki hitvallását, hogy te vagy a Krisztus, azaz felkent, az élő Isten fia, úgy ez az asszony sem magától jutott el a felismerésig, hanem a Szentlélek munkálkodott benne, és érlelte meg ezt a tettét. És ez az asszony itt nem magát akarja mutogatni, hogy csodálják a tettéért, bár Jézus itt megjegyzi azt, hogy amíg az evangélium hirdettetik a világon, azt is elbeszélik, amit ez az asszony tett. Ő Jézusra akar mutatni, tehát őt akarja imádni a kenet tékozlásával. Tehát megértette, hogy Krisztusnak miért kell szenvednie, és hogy ezt nem lehet kikerülni. Hogy Jézus teste megtöretik, feláldozza magát, mint ahogy az alabástrom szelence is megtöretik, hogy a tartalom kifolyhasson Jézus fejére. És nem lehet visszacsinálni, ami már egyszer összetört. De számunkra ez az élet, hogy Jézus adja magát, hogy a teste megtöretik ott a kereszten. És elfogadja Jézus Krisztus ezt a hódolatot. Nem kérte ezt a hódolatot, tehát nincs olyan ige, amiben ő ezt mondta volna a tanítványoknak. A virágvasárnapi bevonulásnál sem ő utasítja arra a gyermekeket vagy a tömeget, hogy mit tegyenek, hanem azt látjuk, hogy ő inkább a szamarat választja azon a ponton is, az alázat útját járja, és utána majd a keresztet, és amikor ő meghal, akkor nem tudják megadni neki a legalapvetőbb tisztességet sem, ezt a megkenetést, ami a halottaknak kiárt, mert gyorsan kell cselekedni, mielőtt még a hajnalcsillag feljön és elkezdődik a szombat, gyorsan teszik majd a testét a sírba, ugye asszonyok indulnak majd így húsvét reggelén, hogy bepótolják ezt a hiányosságot, de azt látjuk, hogy itt ez az asszony megteszi. És nagyon valószínű, hogy ez olyan erős kenet volt, hogy ennek az illatát még néhány nappal később is, ott nagypénteken is lehetett érezni a kereszt alatt. Tehát az asszony magát adja, kimutatja a szeretetét, választja Jézust királyának, és adja neki tulajdonképpen magát. Jó lenne, hogyha mi ezt tudnánk megtenni, hogyha felismernénk, hogy ő az, aki előbb szeretett, ő az, aki mindenét ideadta értünk, hogy nekünk életünk legyen és bővölködjünk, és ezért a szeretetért semmi nem drága. Még az az alabástrom szelence feltörése sem. Jézusnak adja, és kifejezi vele szeretetét. Ugye a főpapoknak, Júdásnak 30 ezüst pénzt ér, az asszonynak a féltve őrzött kincsét is megéri. Tehát olyan szépen kijön ez a szerkesztés Máté szerint. És amit így Istennek, Jézusnak adunk át, az soha nem pazarlás. Hiszen mindent tőle kaptunk. Az életet, a bocsánatot, az örök életet, az, hogy itt ülhetünk, az erőnket, mindent. És hogyha ő nem adna előbb nekünk, akkor nekünk semmi nem lenne. És hogyan fejezzük ki ezt? Ő feléje. Számunkra ki az érték, mi az érték? Igen, nagy baj, hogyha csupán a tárgyak vagy a vagyon, mert az egyszer el fog porladni, az biztos, hogy egyszer itt fogjuk hagyni, és semmivé lesz. Még a legnagyobb értékek is egyszer semmivé lesznek. Most lehet, hogy olyan nagyra vagyunk vele, vagy azt gondoljuk, hogy attól függ az életünk, vagy a boldogságunk, de igazából nem attól függ a boldogságunk, meg az életünk, az attól függ, hogy hogy vagyunk Jézus Krisztussal, az attól függ, hogy oda tartozunk-e már hozzá. Az asszony itt érzékeli az alkalmas időt. Az idővel talán az a legnagyobb baj, hogy múlik, és nem tudjuk visszahozni. Bárha jól belegondolunk, akkor bölcsen van ez így megszerkesztve, hiszen Isten teremtette az időt ilyennek, viszont mi magunktól nem vagyunk olyan bölcsek, hogy jól tudjunk vele gazdálkodni. Nem vesszük azt sokszor komolyan, hogy véges, és nincs a kezünkbe. Talán úgy életünk végén, vagy hogyha valami betegség, baj megsuhint, akkor átmegy a fejünk fölött ez a gondolat, hogy talán itt van az utolsó idő. De biztos, hogy a pillanatok nem térnek többet vissza. Itt Jézus még ott van velük. Néhány nap múlva már nem lesz velük, mert meghal a kereszten, és feltámadása után visszamegy az atyához. Tehát akkor még ezt meg lehetett tenni, ezt a tékozlást. Többet már nem. Olyan jó lenne nekünk bölcsnek lenni, hogy felismerjük mindig a pillanatoknak a jelentőségét, amik adatnak. Itt sok ember van Jézus körül, de csak Jézus, ez az asszony ismeri fel ennek a pillanatnak a jelentőségét. Tehát bárcsak mi felismernénk azt a pillanatot, amikor ő szól, hogy engedjünk neki, amikor ő indít valamire, hogy ezt tegyük meg, akkor tegyük meg, és így tovább, és így tovább. A kérdést, hogy mire való ez a pazarlás, Máté evangéliuma szerint a tanítványok teszik fel. Márk szerint a vendégek közül valaki, akinek nem tudjuk a nevét, János szerint Júdás az, aki felteszi a kérdést, hogy miért nem adták el ezt a kenetet 300 dénárért, és miért nem adták a szegényeknek. Máté szerint pont a tanítványok kérdezik. Akik pedig hallották Jézus bizonságtételét közelgő haláláról, nem is egyszer, nem is kétszer, legalább háromszor kellett, hogy hallják, az evangélista szerint, és valahogy nem jut eszükbe, hogy Jézus pedig ezt mondta. Nem gondolják azt, hogy közel van az idő. Azt gondolják, hogy addig még van időnk, hogy az nem is fog bekövetkezni, és nem is úgy. És olyan jól meg tudják mondani itt az asszonynak, hogy mit kellene tennie a pénzével. Ugye nagyon jellemző ez ránk, hogy olyan jól meg tudjuk mondani mindig a másiknak, hogy neki mit kellene tenni. Hogyan kellene élje az életét, hogyan kellene beosztani a pénzét, hogyan kellene, hogy szóljon, hogyan kellene, hogy szeressen. De sokszor magunknak nem tudjuk ilyen bölcsen megmondani. Tehát megvan a véleményünk mindenről, és mi is gyakran így járunk, mint a tanítványok, hogy hangoztatjuk is, ki is mondjuk, hogy mindenki tudja, hogy mi gondoljuk jól, pedig jó lenne sokszor nem azonnal reagálni, nem meggondolás nélkül szólni. Mentegethetnénk itt ezeket a tanítványokat, hogy de hát tulajdonképpen ők jót akartak. Tehát a jó szándék vezeti őket, hát mennyire fontos dolog az adakozás, mennyire fontos dolog a szegények érdeke, de ne mentegessük a tanítványokat, mert ez mindig csak félrevezethet, mert a jó szándék az szinte biztos, hogy nem az Isten szerint való szándék. Mert lehet a jó szándék nagyon emberi, nagyon alulról vezérelt szándék, és arra való, hogy elszalasszuk a lehetőséget. A tanítványok is mondták előtte Jézusnak, hogy mentsen Isten, nem eshetik ez meg te veled. Jó szándék, féltik Jézust. De éppen a legjobbról akarják eltántorítani. Csak a kereszt nem, csak a halál nem. Vannak reménységeik, úgy emberi reménységek, hogy Jézus majd mit fog csinálni, meg hogyan, hogy helyreállítja az országot, elkergeti a rómaiakat. Jézus azonban nem egy szociális segítő, aki pénzt oszt a szegényeknek, nem egy csodadoktor, aki meggyógyít minden betegséget, és nem is egy szabadságharcos, aki elkergeti az ellenséges erőket, hanem sokkal több annál. Ő a megígért messiás. És olyan jó lenne, ha mi ebben reménykedhetnénk, és ebben lehet reménykedjünk, hogy ő az életünknek is a szabadítója, megtartója, megváltója. Tehát nem kevesebbet akar adni, az életet akarja adni. Azt, hogy mi örökké majd ott legyünk vele együtt, a dicsőségben, az ő országában. Mellette meg tudja adni, hogy megsokasítja a pénzünket, meg tudja adni, hogy meggyógyít, meg tudja adni, hogy győzelmeket ad. Jól tudja, hogy ezekre mikor van szükségünk. Hát van, amikor nincsen erre szükségünk. Van, amikor éppen egy szorongattatásra, hogy odaforduljunk hozzá, hogy egyedül benne reménykedjünk. Tehát a tanítványoknak itt jobb lenne hallgatni, csendbe lenni, figyelni arra, hogy most minek van itt a rendelt ideje, nehogy azt elszalasszuk. És mi is figyeljünk mindig arra, hogy az Isten mire rendeli az időnket. Mire rendeli a mai napunkat? Mire rendeli azt az időt, amikor még van erőnk, amikor még ott van mellettünk az a másik ember, amikor még megmondhatom valakinek, hogy szeretlek, amikor még megköszönhetünk valamit, amikor adhatunk, és nem feltétlenül anyagiakra gondolok, lehet, hogy egy simogatásra, egy gesztusra, amiben kifejezzük a szeretetünket. Mert nem biztos, hogy a holnapi nap erre már lesz lehetőségünk. Hiszen a gyermekeink nagyon hamar fel fognak nőni, és már nem fogják úgy igényelni a jelenlétünket, már nem biztos, hogy velünk akarnak játszani, és lehet, hogy elhúzódnak, hogyha meg szeretnénk őket simogatni, vagy a másik oldal, hogy a szüleink megöregszenek, és már nem is fogják meghallani, hogy beszélünk hozzájuk. És van, amikor a pazarlásnak van itt az ideje, mint ahogy ez az asszony tette, mégpedig az Isten szerinti pazarlásnak, amikor odaadjunk mindenünket, amit csak adhatunk. Tehát bárcsak felismernénk az alkalmas időket, az elkészített lehetőségeket, elsősorban Isten felé, és innen kiindulva az emberek felé is. Hogy Istennek mit adunk, mennyit adunk, mennyit érő nekünk. Neki a legdrágábbat kellene adni, az egészet, amit csak tudunk. Persze ilyenkor mindig rájövünk arra, amikor odaadtuk, hogy hát én csak ilyet tudtam adni, vagy töredéket tudtam adni, nem olyan 100%-os mindig a mi odaadásunk, de mindenkit csak biztatni szeretnék arra, hogy adjuk oda, amit tudunk. Próbáljuk ki, hogy milyen az, amikor az Isten kezébe tesszük le az egész pénzünket. Én nem mondom azt, hogy tizedet fizessünk, én inkább azt mondom, hogy mindent tegyünk oda az Isten kezébe, és figyeljünk rá, hogy ő hogyan fogja ezt beosztani. Majd ő beossza, és ő ossza be az egészet. Ne csak egy részét, ne csak a tizedét, hanem bízzuk rá az egész pénzünket, bízzuk rá az egész családunkat, azokat is, akik az övéi már belőlük, különösen azokat, akik még nem az övéi, és figyeljünk arra, hogy az Isten hogyan akar minket fölhasználni, hogy megtérjenek és életük legyen, vagy hogyan működik az, hogyha az ő kezébe tesszük le az erőnket. Ettől nagyon szoktunk félni, mert az a fantáziánk, hogy na akkor az Isten majd szétforgácsolja az erőnket, ilyen nem szokott bekövetkezni. Leginkább olyan szokott bekövetkezni, hogy az Isten meg sokszorozza az erőnket, és még olyanra is marad és lesz belőle, amit nem gondoltunk volna, de lehet, hogy dolgokra azt fogja mondani, hogy ezt most nyugodtan félreteheted, ez nem olyan fontos, és tedd inkább azt a másikat. Tehát az egészet adjuk az erőnkből, az időnkből, a pénzünkből, a lehetőségeinkből, és figyeljünk rá, hogy ő mire akarja azt úgymond pazarolni. Hiszen ha valakit igazán szeretünk, akkor ott nincsenek határok. Ő az életét adta értünk, és nem mondjuk, hogy ez túlzás, hanem alázzuk meg magunkat, azt mondhatjuk az Istennek, hogy Uram, ez nekem nagyon nehéz, de akkor is jövök, mert te így kéred. És várjuk kíváncsian, hogy ő milyen áldásokat tartogat számunkra ezen az úton. És még egy utolsó kérdés, hogy a szeretteinknek milyen kincseket tartogatunk, miket akarunk odaadni. Hát jó dolog az, hogyha esetleg anyagiakat is tudunk magunk után hagyni, de nem gondolom, hogy ez a fontosabb. Itt ennek az asszonynak Jézus Krisztus volt a fontos, az ő imádata, és olyan jó lenne, hogyha ezt tudnánk átadni a szeretteink felé is, hogy a mi életünkben ő az első, és ő a boldogság forrása, mint ahogy ő a boldogság forrása, és hogyha ez ragadhatna át, akkor azt gondolom, hogy ők is kívánkoznának erre az útra, hogyha azt látnák az életünkből, szeretteink is, hogy nekünk az Úr Jézus Krisztus a legdrágább kincsünk. Isten áldjon meg bennünket így, és feleljünk az Isten igéjére, mégpedig a 274. dicséretünknek az első versével. Legyen ez az imádságunk is, ez az első vers. Így kezdődik, ki Istenének átad mindent. Köszönjük az drága Úrunk, hogy Te már a világ alapjainak lerakása előtt kigondoltad egyetlen egy fiatban a megoldást az életünkre, mert tudtad, hogy milyenek leszünk. Tudtad, hogy nélküled halálba levők, akik nem találhatnak rá a kegyelem forrására. Áldunk és magasztalunk, hogy Te mindent megtettél értünk, a legdrágábbat adtad. Áldunk az Úr Jézus Krisztus engedelmességéért, kereszt haláláért, azért, hogy ő nem méricskélt, hogy mennyit adjon, hanem a teljes életét odaáldozta értünk, hogy életet fakasszon a mi számunkra. Köszönjük, Urunk, hogy azért adhatjuk a mi életünket, mert Te már előbb dolgoztál a mi szívünkön, hogy az jó talaj legyen. Köszönjük azt, Urunk, hogy mindent tőled kaptunk, és csak abból adunk vissza, amit már Te előbb nekünk adtál. Bocsásd meg önzőségünket, bocsásd meg, hogyha nem látjuk ezt, bocsásd meg, hogyha csak földhöz szegezve tudunk élni és gondolkodni. Bocsásd meg, Urunk, sokszor mértéktelen, rossz irányba levő pazarlásunkat, amikor csak magunkra költünk, és nem figyelünk rád. És bocsásd meg, Urunk, fösvénységünket, amikor nem merjük kiadni a kezünkből a Te kincseidet. Urunk Istenünk, taníts meg bennünket erre a szent pazarlásra, ahogy az asszony cselekedett. Hogy előbb mindent a kezedbe tegyünk, hogy azután Te mutass nekünk utakat, amin veled járhatunk a Te erőddel, a Te kegyelmedből, a Te útmutatásod szerint. Urunk Istenünk, eléd visszük a sírókat, azokat, akiknek fájdalmuk van, vagy veszteség érte őket, vagy gyászolnak, hogy könyörülj rajtuk, és mutasd meg az élet útját számukra, adj nekik reménységet, hogy az élet több, mint amit a földön látunk belőle, és hogy nálad van folytatás ingyen kegyelemből Jézus Krisztusért. Köszönjük, Urunk, neked az örömeinket is, hiszen azokban is Te vagy ott, hogy adtad, és azokban is Téged dicsérhetünk és magasztalhatunk. Urunk Istenünk, áld meg, kérünk ezt a gyülekezetet, a nyárnak a folytatását. Köszönjük, hogy ilyen szép megújult templomba lehetünk, hogy végbe ment a felújítás is, hogy adtál erőt, és hogy ez is Téged dicsérhet. És kérjük, hogy Te áld meg a mi csendben elmondott imádságainkat is. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen.